kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A templom felújítása és a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget, Apcon. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriérsek megáldotta a nemrég felújított templomot. Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak a vakkoldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, hogy ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni. Nem csak a szemünkkel, hanem a lelkünkkel is látnunk kell. Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve a Magyarok Nagyasszonya szobor Egerszalókra, s most összefogással megújult az alkotás, és a környezetét is megszépítették. Május 30-án áldotta meg újulólag Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa, s vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az Egri érseki fiúkórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagylelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános, úgy fogalmazott, hálát adunk a Jóistennek és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hathatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól és vezessen el Szent Fiához. A kormány számára fontos a tehetséggondozás. Erről beszélt Nagyvarga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A helyettes államtitkár az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díját adó ünnepségén a 2. kerületi Móri Zsigmond gimnáziumban elmondta, ünnep a tehetséggondozással foglalkozók számára egy ilyen esemény. Kiemelte, hogy fontos a tehetségek követése, támogatása. A tavaly elindított Nemzeti Tehetségprogram továbbfejlesztésének köszönhetően rövidesen földrajzi régiónként is tájékozódhatnak a tehetséges fiatalok arról, milyen segítséget kaphatnak. 6 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a kormány a Research Grand Hungary programot, amely ösztönzi a nemzetközi tudományos élmezőnybe tartozó külföldi és külföldön dolgozó magyar kutatókat, hogy projektjeiket Magyarországon valósítsák meg. Erről Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt, a HunRen hazahívó és külföldi kutatókat toborzó programjának friss eredményeit bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, a Research Grant Hungary program előfutárának tekinthető a HunRen programja, amely Magyarországra hozott 7 külföldön sikeres fiatal kutatót. Csák János beszámolta tavaly a kormány által jóváhagyott Neumann János program eredményeiről. Kiemelte, kinyitjuk az ajtót és föltesszük a lécet. Feltesszük a lécet minőségi értelemben a saját intézményeink, egyetemeink, kutatóintézeteink előtt, és azok előtt a tudósok előtt, akik Magyarországon dolgozni szeretnének, tette hozzá. Az iskolákban a legfontosabb a pedagógus, akit nem csak erkölcsileg és szavakban, de anyagilag is el kell ismerni, ezért valósul meg a valaha volt legnagyobb léptékű béremelés, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedagógus nap alkalmából odaítélt szakmai díjak átadásán Budapesten. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy 2022-ben és 23-ban 10-10%-kal, idén 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövőre pedig a tervek szerint 21%-kal nő. Így összesen mintegy 93%-os az emelkedés, azaz 4 év alatt majdnem a duplájára nő a pedagógusok fizetése. A balatoni hajózási előszezon június 1-én kezdődik és július 5-éig tart, hétvégenként már minden kikötőből indulnak járatok, a kiemeltekből hétköznapokon is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Végül az időjárásról. Továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Délnyugat felől több hullámban érkeznek záporok, zivatarok, amelyek északkelet felé mozognak. A hajnali órákra a csapadékgócok számossága jelentősen csökken. Kiderül az ég. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a szerzeteseknek. A hivatás ajándékát ápoljátok, és őrizzétek minden nap. A pápa üzenete a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. Parolin bíboros. A NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Geleger érsek Horvátországba látogatott.
Ferenc pápa a szerzeteseknek. A hivatás ajándékát ápoljátok és őrizzétek minden nap. A pápa levelet írt Brazíliába a szerzetesek konferenciája ülésére, amelyet a szervezet fennállásának 70. évfordulójára rendeztek. Az evangélium hirdetése a világ sok helyén elsősorban a megszentelt életet élő férfiak és nők tanúságtételével történik, akik odaadóan követik Jézus felhívását a jó hír terjesztésére. Az isteni elhivatást akkor tudják jól megélni, ha az imában beszélgetnek Jézussal, és hűségesek maradnak fogadalmaikhoz. Szeretetteljes levéllel fordult a pápa a megszentelt életről szóló kongresszus résztvevőihez, akik a következő témáról tanácskoztak. 70 éves a brazil szerzetesi konferencia. Hálás emlékezet, misztika, profécia és reménység. A pápa háláját fejezi ki a megszentelt élet hivatásának hatalmas ajándékáért, ami a különböző karizmákon keresztül gazdagítja az egyházi közösséget, és nagyban hozzájárul az egyház küldetéséhez az egész világon. A föld sok részén az evangéliumot elsőként a szerzetesek és szerzetesnők ismertetik meg az emberekkel, felvállalva az Úrtól kapott küldetést. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Azt is tudjuk azonban, hogy a hivatás ajándékát nap mint nap őrizni és ápolni kell, hogy jó gyümölcsöket teremjen minden szerzetes és szerzetesnő életében. Ezért a pápa örömmel fogadta a kongresszus mottóját, melyet Jézusnak az utolsó vacsorán az apostolokhoz intézett buzdításából vettek. Maradjatok meg szeretetemben! Valóban, ahhoz, hogy jól megéljük az isteni elhívást, meg kell maradni az ő szeretetében, folyamatos párbeszédben Jézussal a mindennapi imádságban, hűséggel kitartani a fogadalmakban, melyek olyan szépen kifejezik megszentelt életünket, ahogyan arra Ferenc pápa 2020. február 1-i homiliájában emlékeztetett. A megszentelt élet, ha szilárdan megmarad az Úr szeretetében, meglátja a szépséget. Meglátja, hogy a szegénység nem egy gigászi erőfeszítés, hanem egy magasabb rendű szabadság, ami nekünk ajándékozza Istent és a többi embert, mint valódi kincseket. Meglátja, hogy a tisztaság nem zord meddőség, hanem út ahhoz, hogy birtoklás nélkül szeressünk. Meglátja, hogy az engedelmesség nem fegyelem, hanem győzelem anarchiánk fölött, Jézus stílusában. Ferenc pápa azt kívánta a brazil szerzetesi kongresszus résztvevőinek, hogy hálával emlékezzenek az elmúlt 70 év történetére, az egyes szerzetesi családokra jellemző sajátos karizmák misztikája támogassa őket jelenükben, profétai módon kötelezzék el magukat az evangélium hirdetésében, hogy reménnyel nézzenek előre a jövőbe. Az aparecidai szűzanya a brazil szerzetesek anyja közbenjárására bízva e szándékokat, Ferenc pápa szívből jövő áldását küldi rájuk, továbbra is imáikat kérve.
Ferenc pápa üzenete a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez. A dél-franciaországi Valence-ban, Avignon közelében tartják május 31-e és június 2-a közt a szabad oktatásban résztvevő diákok szülei egyesületének 23. nemzeti kongresszusát. Ferenc pápa pénteken közzétett francia nyelvű üzenettel köszönti a kongresszus résztvevőit, melyben leszögezi, hogy a szülők a főszereplői és első építészei gyermekeik oktatásának és nevelésének. Ferenc pápa örömmel köszönti a Valence-ban kongresszusra összeült szülőket és az egyesület munkáját kísérő püspököt. A szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesülete ezekben a napokban az oktatási közösség szolgálatán kíván dolgozni, emlékedni és vélemény cserét folytatni. A pápa lélekben csatlakozik hozzájuk, mert a fiatalok és a családok, a társadalom jelene és a jövője az ő érdeklődésének középpontjában áll. A szülői egyesületeket különösen is bátorította a II. Vatikáni zsinat, amely arra buzdította a keresztényeket, hogy spontán módon ajánlják fel segítségüket, hogy az iskola egész munkáját kövessék és támogassák. Kedves szülők! Valóban ti vagytok gyermekeitek oktatásának főszereplői és első építészei, ám ehhez szükség van az egész társadalom segítségére, kezdve az iskolától, szól a Szentatya üzenete. Az iskola és a családok közötti erőszövetség lehetővé teszi az ismeretek átadását az emberi és lelki értékek közvetítésével egyidejűleg. Ez az oktatási szövetség tehát lehetőséget ad az ember átfogó nevelésének elősegítésére, egy emberi világ felépítése és lelki dimenziója biztosítása érdekében. Végül is arról van szó, hogy segítsünk a fiataloknak felfedezni Isten tervét mindenki számára. Másrészt az iskolai közösség igazi mikrokozmosz, amely nyitott a jövőre. Ide tartoznak mindazok, akik közvetlenül részt vesznek az oktatási folyamatban, a vezetőségtől és adminisztratív személyzettől a tanárokig és a szülőkig. Utóbbiak a központi tengely, amely körül ez a kis világ forog. Így tudnak életet adni a közösségnek, amely a szerepek sokféleségével, de a célok összetartásával magára ölti a szeretet által megerősített keresztény és emberi közösség jellemzőit. A tovább lépés ezen a területen, mint sok más területen, továbbra is a szövetség, a találkozás és az együttműködés útja. Ezért a pápa elengedhetetlennek tartja a szülők elkötelezettségét az oktatói nevelői közösség szolgálatában, és ezt meg is köszöni nekik. Ez egyúttal a globális nevelési paktum egyik pillére, amelynek alkalmazására pápa felkéri őket, hogy az eltérő vélemények ellenére is lelkesedéssel tegyenek javaslatot, mert az emberi élet szent értelmével kapcsolatos vallási meggyőződés lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az emberiség közös alapértékeit, amelyek nevében együtt lehet és együtt is kell működni, építkezni és párbeszédet folytatni, lehetővé téve, hogy a különböző hangok egy nemes és harmonikus dalba fonódjanak össze, idézett a pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. A pápa végül emlékeztetett az idő nevelő funkciójára, hiszen tapasztalatból tudja, hogy a nevelés nem ér véget az iskolával, és annak hatásai az egész életén át megnyilvánulnak. Lehetővé téve számunkra, hogy elfogadjuk az örömöket és a megpróbáltatásokat. Ahogy a mustármagról szóló példázat jelzi, a szülők és a nevelők munkája nehéz és kényes, hiszen az évszakokkal együtt fejlődik és azt reméli, hogy a jövőben nem vár gyümölcsöket is hoz. Addig is a pápa arra kéri őket, hogy Szent Pál értelemben jól hasznosítsák az időt és nézzenek bátran szembe a mostani kihívásokkal. Különösen a mesterséges intelligencia adta kihívásokra gondol a pápa, és arra, ahogyan az a tanulási módszereken túl a gondolkodás módot is forradalmasítja. A kihívással való szembenézés nem csak az erkölcsöt érinti, hanem a gyermekek és a fiatalok értelmi és ítélő képességének képzését is. És a pápa arról biztosítja őket, hogy az egyház mellettük áll. A megkülönböztetés munkájára hívja őket az egész nevelői közösség és az egyház nevében, mert az ilyen típusú kihívásokkal nem lehet egyedül szembenézni. Az élete nevelésnek szentelt megfontolások napjai vezessenek arra, hogy az iskola közösséget az élet igazi iskolájává tegye, lehetővé téve a gyerekeknek, hogy Krisztus reménységével tekintsenek a mai nehéz világra. Ehhez kéri Ferenc pápa Szűz Mária anyai és nevelői segítségét, hogy összönözze kezdeményezéseiket és elkötelezettségüket iskoláik szolgálata iránt. Krisztus tartsa meg őket szilárdan, és tegye mindig szeretetének tanúivá. Zárul Ferenc pápa üzenete, amelyet a szabad oktatásban résztvevő diákok szüleinek egyesületéhez intézett.
Parolin bíboros, a NATO fegyverei Oroszországban ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezetnek. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, óva intett attól, hogy engedélyezzék Ukrajnának a NATO által szállított fegyverek alkalmazását Oroszország területén. Ez a felvetés áll a külügyminiszterek informális csúcs találkozójának középpontjában, amelyet Prágában tartottak május 30-án és 31-én. A vatikáni államtitkár arra figyelmeztetett, hogy ez a konfliktus ellenőrizhetetlen eszkalációjához vezetne. Ez valóban nyugtalanító kilátás, mondta csütörtökön a Vatikáni Bank tevékenységéről szóló könyv bemutatója alkalmával Milánóban, Olaszországban. A híres Ambrosiana könyvtárban tartották Angelo Calleca Olaszország és a pápa szolgálatában című kötetének bemutatóját, amelyen részt vett Pietro Parolin bíboros is. Az Ukrajna nyugati szövetségesei által biztosított fegyverek használata oroszországi célpontokra a NATO tagok körében fontos kérdéssé vált, különösen azóta, hogy Oroszország újabb offenzívát indított Harkiv térségében. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, felszólította a NATO tagokat, hogy hagyjanak fel a néhányuk által képviselt eddigi pozíciójukkal, amelyet fenntartottak Oroszország 27 hónapos teljes körű inváziója során. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, az elmúlt napokban felszólította a szövetség tagjait a korlátozások feloldására, hogy Kijev csapást mérhessen jogos katonai célpontokra Oroszországon belül. David Cameron, brit külügyminiszter, május elején már kijelentette, hogy Ukrajna felhasználhatja a London által biztosított fegyvereket az orosz területen lévő célpontok elleni csapásokra, és Kijeven múlik, hogy ezt megteszi-e. Hasonló álláspontot fogalmazott meg kedden Emmanuel Macron, francia elnök, hivatalos, ötnapos németországi állami látogatásán. Úgy gondoljuk, meg kellene engednünk, hogy semlegesítsék azokat a katonai területeket, ahonnan rakétákat lőnek ki, és amelyekről Ukrajnát támadják, mondta Olaf Scholz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján. A kancellár megerősítette azt az álláspontot, amelyet a NATO több kelet-európai tagja is támogat. Washington is azt fontolgatja, hogy részleges engedélyt ad Ukrajnának, hogy amerikai fegyverekkel csapjon le Oroszországon belül Harkiv védelme érdekében. Egyes amerikai tisztviselők szerint Biden elnök már megadta az engedélyt. Más országok azonban, köztük Olaszország, ellenzik a korlátozás eltörlését. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a maga részéről arra figyelmeztetett, hogy a NATO a tűzzel játszik, amikor azt javasolja, hogy Ukrajna nyugati fegyvereket használjon Oroszországon belüli célpontok elleni csapásokra. Milánóban a sajtónak kommentálva ezeket a fejleményeket, Parolin bíboros megismételte a Szent Szék aggodalmát a konfliktus további eszkalálódásának kockázatával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ennek a lehetőségnek mindazokat aggodalommal kellene eltöltenie, akik szívükön viselik világunk sorsát, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Ez olyan eszkalációt vonhat maga után, amelyet többé senki sem lesz képes ellenőrizni. A vatikáni államtitkár az ukrán konfliktussal összefüggésben a Szent Szék béketörekvéseiről elmondta, hogy humanitárius szinten folytatódnak, különösen az Oroszország által elrabolt sok ukrán gyermek családjukhoz való visszajuttatásának kérdésében. A Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke tavalyi kijevi és moszkvai missziója által elindított folyamat lassan halad, de meghozza gyümölcsét, mondta a Parolin bíboros, megjegyezve, hogy jelenleg nem nagyon van több mozgástér. Parolin bíborost az újságírókkal folytatott beszélgetése során többek között a közelgő júniusi európai parlamenti választásokról is kérdezték. Ezzel kapcsolatban nyomatékosította, hogy az egyház álláspontja soha nem pártorientált, és nem nyilatkozhatunk egyik vagy másik mellett vagy ellen. Hangsúlyozta azonban az európai polgárok részvételének és szavazatának fontosságát, mert ez a demokrácia megvalósítását és gyakorlását jelenti. Ugyanakkor figyelembe kell venni azon jelöltek értékeit, akik közel állnak a katolikus érzékenységhez, vagy hasonlóak ahhoz. Azt mondanám, hogy ezek azok az elvek, amelyekhez ragaszkodnunk kell, tette hozzá Parolin bíboros. Végül szólt Bernardino Nogara, olasz bankár, a JOR, a vatikáni pénzintézet alapítójának személyéről és tevékenységéről, aki az egyháznak, a pápához és a Vatikánhoz hűséges embere volt, és aki az egyház pénzügyei kezelésének új módját hirdette meg. A vatikáni államtitkár bemutatta, hogy milyen tulajdonságokat követelnek meg azoktól, akik pénzügyi területen dolgoznak. Legyen hozzáértő, becsületes és átlátható. Újságírók kérésére kommentálta a Vatikán pénzügyeinek helyzetét is. Emlékeztetett arra, hogy a pápa nagy erőfeszítéseket tett a pénzügyek rendbetétele érdekében. Az is igaz, hogy sok túlzás jelent meg a vatikáni pénzügyekkel kapcsolatban, nem mondom, hogy álhírek, de minden bizonnyal túlzások. Úgy gondolom, hogy a pápa által végzett tevékenység előnyös lehet, és lehetővé teszi a Szent Szék számára, hogy nyugodtan haladjon előre, még akkor is, ha az általános helyzet nyilvánvalóan nem túl kedvező, különösen a hívek felajánlásai tekintetében. Az adományok csökkenőben vannak, mint szinte mindenhol, egyházmegyei szinten is. Pietro Parolin bíboros szerint a recept, az egyház nagyobb hitelessége, megbízhatósága, és hogy megbízhatónak érzik az emberek. Másrészt az egyház sok jót tesz, ezt nem szabad elfelejtenünk. És bízni kell abban, hogy a legtöbb, amit adományoznak, az emberek javát szolgálja.
Geleger érsek Horvátországba látogatott. Csütörtöktől szombatig tart Paul Richard Geleger érsek horvátországi útja, amelyre Dražen Kutleša zágrábi érsek meghívására érkezett, a főváros védőszentje ünnepére. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint a főpásztor találkozik Andrej Plenković miniszterelnökkel, Gordán Grlić Radman külügyi és európai miniszterrel. Az érsek részt vesz a Horvát Katolikus Egyetem könyvtárának ünnepélyes felavatásán, ahol előadást tart és részt vesz egy fogadáson a pápa ünnepére. Geleger érsek szentmisét celebrál a zágrábi székesegyházban a Kőkapu Mária ünnep alkalmából a horvát püspökök jelenlétében. Május 28-án a vatikáni külügyi államtitkár szentmisét mutatott be Rómában a Szent Jeromos templomban a horvát nemzeti ünnep alkalmából. A szertartáson emlékeztetett rá, hogy a Horvátország és Szentszék közötti kapcsolatok sosem gyengültek meg, dacára a számos csatának, ami a történelem során lezajlott. Homiliájában arra szólította a híveket, hogy imádkozzanak minden nemzetért, melyet háború és konfliktus sújt. Végül pedig hálát adott Istennek a szabadság és a béke ajándékáért Horvátországban.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és Szőke Milint Ernikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a Szentek tiszteletéről beszélget.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz. De mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaink közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. Ezt szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnök, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból, és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémái olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak, mindig azt mondjuk, hogy ami helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a Földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szegték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya. Úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem, és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
Május hónapnak két olyan szentjét szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk. 1457. május 22-én halt meg. És május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajza alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Itának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot árasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését, tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzel fogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként, egyébként ennek az egésznek a végignézése és végigérése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is, még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita kilenced lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.
Elérkezett a búcsú napja már, jászruhába öltözött a zajos nagy világ, siratja csöngyét, mit elvesztett, s nem találja rég. Elrohant az idő, s vele minden mi szép.
Még egy perc, hogy lássuk, mennyit ér. Azt tudolja csendesen, van még remény, hitünk a jel, hogy él az Úr, gondot visel ránk. Ha fővele tervezünk, benne boldog jövő vár. Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van, mi örökre megmarad. Indulj, te is légy tovább, találd meg önmagad.
Elérkezett a várva várt idő, a nyíl, mely messzire száll, többé ki nem lőhető. Indulni kell, lép tovább, a szeretet útja vár. Találkozunk majd fenn a Golgotán.
Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van, mi örökre megmarad. Indulj, te is lép tovább, találd meg.
Keresd meg, mi szép a hajnal sugarát, mutass utat nekünk, hol van az igazság, dol nélkül énekelj tovább, a csend az új hazád.
Hidd el, hogy minden percben Krisztus számít rá. Valaki indul, valaki itt marad, valami nem a miénk, de van, mi örökre megmarad. Indulj, te is épp tovább, tovább meg. Indulj, valaki itt marad, valami nem a miénk, megmarad. Indulj, te is légy.
Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál, amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkap, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, és jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak. Hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt. Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János is a gyónás. Mit jelent a ti számotokra?
Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség. Ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell-e tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus, keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent Jánosról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntatószékbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve, és hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szöke Milint Elnikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora, a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban szó lesz egy erdész sikeres fotózási hobbiáról, és foglalkozunk még a Bükkben megjelenő medvék kérdéskörével is. 3:05 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a Kesznyéten határában lévő Szamárhát pusztát látogatjuk meg a 10. pásztorétel főzőviadal alkalmából. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsük Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Csinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Az Úr az egyetlen Isten, fenn az égben és lenn a földön, és senki más. Tartsd meg parancsait és rendeleteit, melyeket ma eléd adok, hogy jó dolgod legyen magadnak, meg utódaidnak is, és sokáig maradhass a földön, melyet az Úr, a te Istened ad majd neked mindörökre. Olvasom a mózesi törvényben. A Szent Háromságos Isten napfelkeltéje, ez a mai ünnep a keresztény ember számára. Imádságos hittel merjük szemünket egészen magasba emelni, magához, Istenhez. Szemeink az örök napra szegeződnek, és épp úgy járunk itt is, mint földi szemeinkkel, melyek a nap tüzes sugarába tekintenek. Szemünk gyenge ekkora fényözön befogadására. Megvakulunk, és semmit sem látunk többé. Így a szellem szeme sem képes Isten lényét megragadni. Amint jelenlegi adottságunkban a naptól csak bizonyos távolságban vagyunk képesek életben maradni, így halandó formánkban Istent is csak a hit távolából szemlélhetjük. Isten nem a Szent Háromság ismeretét közli az emberrel, hanem a Szent Háromság életét. Isten a megértést megelőzően közli velünk az ő belső életét, így a Szent Háromság megértése egybeesik a bennünk végbe menő isteni élet megértésével. Száll a tüzes nap lefelé, szívünkben örök napvilág, boldog egység és háromság, gyújtsd fel a szeretett tüzét. Téged dicsér reggel dalunk, este is eléd járulunk, engedj áldanunk tégedet a mennyeiek közepett. Az atyának és fiúnak, s szent lélek Isten neked is, miképpen volt mindenkoron és mindörökké glória.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.